Egyelőre még nem kötelező, de egyre inkább közeledik a pillanat, amikor akár kötelezővé is teheti az európai vezetés, hogy minden egyes uniós tagország leváljon az orosz energiahordozókról, a földgázról és a kőolajról. Az orosz-ukrán háború egyik újabb szankciós hatása lehet mindez. Tagállami szinten néhányan, illetve a legtöbben már megtették, de a kelet-közép-európai országok egy ideig mentességet kaptak ez alól. Ha mégis kötelező lesz, akkor hogyan tudja ezt Magyarország megtenni, hogyan tudja helyettesíteni az orosz energiahordozókat, mennyire lehet mennyiségileg ezeket pótolni, és mit okozhat az árazásban?
Arra a kérdésre, hogy műszakilag megoldható-e néhány éves időtávon rendkívül nagy költségen, hogy az Európai Unió vagy akár Magyarország leváljon az orosz energiahordozóról, a válasz az az, hogy talán igen, talán nem, erről van egy nagy szakmai vita. Viszont arra a kérdésre, hogy észszerű lenne a teljes leválás, észszerű lenne a teljes tiltás, az egyértelmű válasz, hogy biztosan nem. A tavalyi évben az Európai Unió, hogyha a gáz esetét nézzük, továbbra is az ellátása 20%-át Oroszországtól szerezte be. Ez az arány az energiaválság előtt 40% volt. Annak az ára, hogy a kitettség a felére csökkent, az volt, hogy az európai gáz tőzsdéken az átlagárak a korábbiak több mint kétszeresére emelkedtek. Ennek nagyon súlyos következményei voltak a versenyképességre, az európai polgárok energiaszegénységére is. A tavalyi Draghi jelentés világosan rámutat, hogy az Európai Unió versenyképességi problémáinak egyik gyökere, hogy az európai vállalatoknak 4-5-ször annyit kell fizetniük a gázért, mint az amerikai versenytársaiknak, és azoknak az aránya, azoknak a lakosoknak az aránya, akik Európa szerte fűtés nehézséggel küzdöttek az energiaválság előtt 5% volt, a tavalyi évben pedig már 23%. Hogyha a maradék 20%-ot is kitiltaná az Európai Bizottság az európai piacról, a maradék 20% gázt is, azzal a linearitás jóindulatú feltételezése mellett is egy újabb kétszeres áremelkedést váltanak ki, aminek beláthatatlan versenyképességi és társadalmi következményei lennének. Tehát fizikai oldalról a gáz esetében a leválás elképzelhető, azért azt érdemes hozzátenni, hogy az EU energiaügyi biztosa olyan kapacitásokban tartja ezt megvalósíthatónak, amelyek még nem készültek el, és én rendkívül nagy felelőtlenségnek gondolom még el nem készült kapacitásokra alapozni egy közösség energiaellátását, de hogy ennek súlyos gazdasági és társadalmi következményei lennének, az borítékolható. Az olaj esetében a helyzet egy picit más. Ott a 6. szankciós csomagban az Európai Unió már elfogadott egy olajembargós intézkedést, ami alól Magyarország és néhány környező ország a vezetékes olajbeszerzés mentességet kapott. Akkoriban Ursula von der Leyen maga látogatott el hazánkba, és győződött meg arról, hogy hazánk nem tudja megoldani más forrásból az olaj ellátását. Ez a helyzet azóta sem változott érdemben, viszont mivel a tengeren keresztül érkező olaj- és üzemanyag szállítmányok közvetlenül Oroszországból megszűntek, ezért az EU kitettsége papíron nagyon lecsökkent. Azért mondhatjuk, hogy papíron, mert az embargó hatályba lépését követően megszaporodtak azok az új útvonalak, értékláncok, amelyeken keresztül vélhetően ugyanúgy orosz eredetű nyersolaj kerül az Európai Unióba, csak különböző közvetítő szereplőkön keresztül. Hogy egy példát mondjak, India korábban egyáltalán nem volt meghatározó szereplő a nemzetközi olajkereskedelemben, de az embargót követően az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlójává és az Európai Unió legnagyobb üzemanyagellátójává vált. Hogy az Európai Bizottság hogyan tiltaná meg ezeket az ügyleteket, amikor információja sincs arról, hogy milyen árnyékflottával, milyen keleti biztosítókkal, milyen útvonalon keresztül jut ez az energiahordozó az európai piacra, kérdéses, de az borítékolható, hogy ez sem csökkentené az energiaárakat, az olajárakat és az üzemanyagárakat, inkább növelné azokat. És hogyha a nukleáris együttműködéseket, az urántermékeket, a nukleáris fűtőelemeket nézzük, akkor ott pedig elmondható, hogy a lépésnek az orosz költségvetésre marginálisan kicsi hatása lenne. A tavalyi évben az orosz energiaexport árbevételnek mindössze 0,3%-át adták az Európai Unióba irányuló urántermékekből származó bevételek. Ezzel szemben viszont az Európai Unió a működő atomerőműveinek ötödét orosz urántermékekkel látta el. Az urántermékek értékláncában van olyan szint a dúsított urán, ahol az orosz részesedés az európai piacon meghaladja a 37%-ot. Tehát azt mondhatjuk, hogy a nukleáris fűtőelemek esetében nagyon kicsi potenciális geopolitikai haszna lenne a lépésnek, hiszen nagyon súlyos ellátás biztonsági kockázatokat okozna az Európai Unióban, hiszen a fűtőelemeket nem lehet egyik napról a másikra kicserélni.
Talán szerintem a nukleáris energia terén van a legkevesebb hajlandóság a tiltásra, a teljes orosz tiltásra, de visszatérve az árnyék flottára, ott, mintha már név szerint tudnának egyes hajókról, amelyeket nem akarnak beengedni az uniós kikötőkbe. Az észtek például többször jelezték, hogy zászló nélkül közlekednek ezek a hajók. Volt, amelyiket meg tudták állítani, volt, amelyiket nem. Abban valószínűleg egyébként egyetértés van, hogy nagyon nehéz az Indián keresztüli reexportot kőolaj tekintetében megakadályozni, tehát hogy úgy jön orosz kőolaj az Unióba, de mondjuk ha földgázról van szó, akkor milyen kapacitások hiányoznak még, amiket ki lehetne építeni? Hát nyilván nem fél éven belül, de mondjuk egy ilyen 1-2 éves távlatban.
Érdemes az útvonalat, azt, hogy hogyan jut el a gáz a célpiacra, külön választani a forrástól, hogy hol fogják kitermelni azt. Ami a forrásokat illeti, az EU energiaügyi biztosa két legfontosabb főforrást nevezett meg. Az egyik a növekvő román kitermelés, a másik pedig az Egyesült Államok növekvő cseppfolyósított földgáz exportja. A két kapacitás együttesen nem éri el azt a mennyiséget, amelyet jelenleg Oroszországtól vásárol az Európai Unió, hogyha a legambiciózusabb, optimistább felfutást terveket nézzük, akkor sem. Ezért az energiaügyi biztos azt mondja, hogy egy évente olyan mértékű keresletcsökkenéssel is számít, ami az elmúlt éveket jellemezte. Csak hogy az elmúlt években azért csökkent ilyen mértékben a gázkereslet, mert az európai ipar leült, és mert az energiaszegénység jelentősen megemelkedett. És ezen felül az, hogy az Egyesült Államok képes lesz olyan mértékben növelni a cseppfolyósított export kapacitásait, mint ahogyan azt most a piaci szereplők várják, vagy hogy a román kitermelés elindulhat-e időben, mind-mind kérdőjelesek. A gáz esetében is felmerül az átszínkézés problematikája, hogyha vezetékes beszerzéseket nézzük, és mondjuk a déli irányú török áramlaton keresztül érkező beszerzéseket, amelyen keresztül hazánk is legnagyobb mennyiségű gáz importot bonyolítja, akkor ott is fölmerült már korábban is, amikor a szankciók az asztalra kerültek, annak a lehetősége, hogy mivel a gázmolekulák nincsenek felcímkézve, nem lehetne igazán leellenőrizni azt, hogy egyes gázszállítmányok, amelyek közvetlenül egy török, egy azeri kereskedőtől érkeznek, azok nem orosz eredetű gázmolekulák. És az árnyékflottához annyit hadd tegyek hozzá a szerkesztő úr, hogy arról, hogy mennyire hatékony az Európai Bizottság az árnyékflotta elleni harcban, illetve egyes tagállamok, sokat elmond, hogy annak önmagában hírértéke van, ha egy hajót lekapcsolnak. A statisztikai adatok egyértelműen azt mutatják, hogy ez egy szélmalomharc, amit az elmúlt két évben a tagállamok és az Európai Unió vívtak az árnyékflotta ellen, de a történelmi tapasztalatok is ezt támasztják alá. Hogyha egy termékre van igény egy piacon, és az eladó hajlandó azt érdekelt abban, hogy eladja, akkor az meg fogja találni a kerülő utat a szankciók ellenére. Legfeljebb hosszabb értékláncon keresztül, drágábban, több közvetítőn keresztül, de el fog jutni a célpiacra, mert a piaci szereplők jóval kreatívabbak és tipikusan előtte járnak a szabályozóknak.
Még egy picit a földgázról. Katar nem tudna egy részét a kieső orosz gáznak pótolni, mert korábban az Európai Uniós vezetők, köztük például a magyar vezetők is voltak Katarban, és erről tárgyaltak.
A kettő más nagyságrend. Hát a tavalyi évben Oroszországtól továbbra is az Európai Unió 40 milliárd köbmétert meghaladó mennyiségű gázt vásárolt. Ez az energiaválságot megelőzően 150 milliárd, volt olyan év, hogy 170 milliárd köbméter volt. Amikor a katari beszerzésekről van szó, vagy akár a román beszerzésekről, különösen a felfutási időszakban, akkor jó, hogyha 1-2 milliárd köbméteres mennyiségekről beszélhetünk. Ráadásul Katar kapcsán van egy másik aggály, ami egyre inkább felmerül. Egy másik elsősorban környezetvédelmi töltetű szabályozás következményeképpen az elmúlt hónapokban Katar és a katari energiavállalat több ízbe jelezte, hogy az egyre szigorodó Európai Uniós szabályokat nem fogja teljesíteni, és hogyha az Európai Unió ragaszkodik azokhoz, akkor egyszerűen nem fog szállítani az európai piacra. Megjegyzem, hogy ez több amerikai kereskedő is jelezte. Tehát nagyon sok kérdőjel merül föl, de mégiscsak végső soron visszaérünk ahhoz a kérdéshez, ami a kulcskérdés szerintem is föl kell tenni ezzel az egész intézkedéssel kapcsolatban, hogy a magyar, vagy az európai családok, lakossági szereplők hajlandóak lennének-e egy újabb többszörös piaci áremelkedést és egy abból fakadó többszörös tarifaemelkedést elviselni annak érdekében, hogy Brüsszel elmondhassa, hogy az Európai Unió papíron nem vásárol több orosz energiahordozót.